Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén. Légrádi Gergely író a vendégünk, és hát arról beszélgettünk az első fél órában a sok-sok jogi csodálatos kaland között, hogy a figyelem az ugye az mindenhol nagyon fontos, de neked miért olyan nagyon fontos?
Azt hiszem, hogy én elsősorban abból élek, bármit is csinálok, hogy figyelek. Ezt onnan is észre szoktam venni magamon, azon túl, hogy tendálok néha magamat külső kamerálásból nézni, ezt most nem szeretném boncolgatni, hogy ez jó vagy rossz. És onnan szoktam rájönni, hogy valószínűleg nagyon figyelek, mert amikor így benne vagyok valamibe, akkor sokszor akár el is tudom veszteni a térrel is az idővel való saját kontinuumot, és csak arra figyelni, amit éppen csinálok, és úgy nagyon el is tudok aztán, hogy benne úgy szinte fáradni, hogy most valamire nagyon koncentráltam. Legyen az akár egy okirat szerkesztése, vagy éppen egy rövid prózának az elkészítése, és valószínűleg az életvitelem szorított rá arra, most próbálom szétszálazni, hogy figyeljek, és azt hiszem, hogy az az urbánus rohanó világ, amiben félig meddig saját önszántam dolgokból, de benne élek, az jobbára a saját magam ellensége, legalábbis a figyelem szempontjából. Mert egyre kevesebb lehetőségem van annyira figyelni, amennyire én szeretnék, és irtozatosan félek is attól a pillanattól, amikor esetleg már nem fogok tudni annyira figyelni. Mert akkor azt hiszem, hogy el fogom veszíteni azt a nagyon szoros kapcsolatot azzal, amit éppen csinálok.
Olyan érdekes, mert pont amikor olvastam, hogy mennyi mindent csinálsz, készültem erre a beszélgetésre, és hát szembe tűn nekem, hogy ezért átlagon felül foglalod el magad. Mert nem elég az ügyvédi pályafutás, vagy annak a szakmának a gyakorlása mellette tanítasz is. Uh-huh. Mellette ugye létrehoztad az Elszínházat, akkor mellette írsz, ugye van 3 gyermeked, és most arról beszélsz, hogy mennyire fontos neked a figyelem, és milyen, és van benned egy ilyen félelem, hogy esetleg nincs elég lehetőséged erre. De valahogy nekem az az érzésem, mintha ez nem lenne véletlen, hogy ennyire tele raktad a saját életedet.
Mielől menekülsz, Gergő? Magyarul.
Nem feltétlenül menekülés, hanem az embernek igen, tehát hogy akkor csinál nagyon sok mindent, hogyha tehát hogy néha...
Nem akar megállni.
Nem akarja az elcsendesülést, vagy nem tudom. Ez most egy nagyon sarkított...
Meg egy feltételezés.
Feltételezés. Csak pont szemben áll ezzel a vágyaddal, ami igen. A türelem, meg az elcsendesülés, meg a figyelem.
Igen, több dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy egyrészt én nagyon szerencsés ember vagyok. Méghozzá azért, mert semmi olyan dolgot nem csinálok, amit ne szeretnék. És semmi olyan dolgot nem csinálok, amit mások mondanak, hogy csináljak. Tehát például, illetve az egyik oka az, hogy ennyi mindent csinálok, mert ezeket szeretem csinálni, és valószínűleg hibázok abban, hogy bizonyos dolgokat nem engedek el időben, vagy nem mondok rá nemet. Viszont ezeket soha nem egyszerre csinálom, ez egyik kulcs, soha. Tehát nem vagyok, ha eszélyházas munkákat csinálok, akkor nem csak ügyvédit. Ha írok, akkor írok. Ha a gyerekeimmel játszom, akkor a gyerekeimmel játszom. Az egyik kulcs, nem ez a kulcs. A másik, hogy nem ugyanakkor a súlyt jelent mindegyik elfoglaltság, vagy mindegyik lét, vagy létállapot, miközben élek. Hiszen vannak olyan napszakok, vagy olyan hetek, amikor mondjuk egyszerűen oda alig tudok eljutni, hogy olvassak, nem, hogy írjak. És valószínűleg kapok egy csomó mindent ezektől a dolgoktól, hogy örömet lejjem bennük, és mondjuk kihívást biztosítsanak számomra. De ezt fordítsuk le egy kicsit jobban forintos labdákra. Nem sokat tanítok az egyetemen, az ELTE polgárjogi tanszékének vagyok külsős oktatója. Heti egyetlen egy órát, dupla órát vállalok, tehát az 2 óra egy héten, azért ezt nem misztifikáljuk. Mindig megpróbálnak befűzni, hogy vizsgáztassak, államvizsgáztassak, lehessen az, ami folyam dolgozatot írni. Igényesen fityiszt mutatok. Védekezésből, tehát már gyakorlom a nem mondást. Az ügyvédirodában napi szak tehetséges emberekkel vettem magamat körül. Nem pótolhatatlannak építettem magamat. Tehát, hogyha beteg vagyok, akkor akár tudhatok betegnek is lenni. Nem mindig, meg nem úgy, ahogy szeretném, de már úgy jobbára gyakorlom. Igyekszem onnan azért jobban fézeautolni. Amikor írok, akkor tényleg tudok írni, de mondjuk egy író-írónak, akinek ez elfoglaltsága, az a regény, amit mondjuk én megírok 2 év alatt, az szerintem azért neki sikerül 2-3 hónap alatt. Tehát azért látni kell ezeket az íveket is. Nem biztos egyébként, hogy nekem nem tesz jót, hogy tovább érlelődnek az anyagok, mert én egy elég sokszor megrágós, kiköpős, szikárítós, újraolvasom rengetegszer. Tehát nagyon nagy részét, hát ha nem is kidobom, de egyszerűsítem. Lévén magam is menekül a didaktikától, hát igyekszem úgy írni, amilyen stílusú vagy amilyen móduszú művészeti produktumokat én is magamhoz veszek. Tehát valószínűleg úgy írok, amilyen színházat is szeretek nézni jobbára. Vagy éppen kézművészetről, ha beszélünk olyan festményt. Úgyhogy, és még egy dolog hozzátartozik, mielőtt bárki itten engem valamilyen álszentséggel vagy hipokritizmussal vádolna, hogy nincs ritmus az életemben, tehát ez így nem jó. Hova tovább, ez így nem fenntartató. De mondom az eszéházat is. Én nem akartam eszéházat vezetni. Hát a lótüdőt akartam én eszéházat vezetni, hát így alakult. Tehát ezt megalakítottuk, megcsináltuk régen, én azt gondoltam, ezt valaki majd átveszi, és akkor abban lesz valami jó dolog. Remélem, nem lett belőle rossz.
Jó dolog lett belőle, egyébként ezt megerősíthetem.
De alapvetően itt találom magamat, mint kuratóriumi elnök, meg mint alapító, megint elképesztő kollégákkal, akik nélkül megint nem megy, vagy nem annyira látható, kicsit hadd mondjam el örömömre, hogy a Káféval is most már 2 éve nagyon szorosan együttműködik az SCS Fesztivál, és ez egy óriási dolog, hogy érték alapúan tud együttműködni 2 ilyen kultúráért is felelős terület, szerintem ez szenzációs. Az alapítványról meg még hadd mondjam el, hogy, és erre tényleg büszke vagyok, hogy trúli alapítványi formában hoztam létre, tehát nem a mostani sajtóban megismert alapítvány, és támadott alapítványi formában, nem tényleg igazi alapítványként, aminek az volt az egyedüli oka, hogy non-profitként tudjon működni, tehát minden olyan pénzt, amit megtermel, azt vagy odaadja azoknak,
akik... Tovább adja a színházaknak.
Igen, illetve a saját működésére tegye, profitot nem tud kiosztani.
Igen, erről majd szeretnénk beszélni, mert mi nagy színházrajongók vagyunk amúgy is, és szerintem ez az E-Színház projekt az egyedülállóságával is ugye nagyon értékes.
Hát nagyon hiánypótló, ez biztos, és hogy ez biztosan... a Covid idején, meg aztán
pláne,
tulajdonképpen.
De most erre ne válaszolj, mert viszont engem egy picit még vissza ehhez az egész multitaskinghoz, illetve pont azt mondtad, hogy egyszerre nem szoktál dolgokat csinálni, csak egymás után, és nagyon ott is vagy akkor, amikor a tevékenységed éppen végzed. Hogy azért a buddhizmus mint a példánya lehetnél. Tehát ők mondják azt, hogy az itt és mostban kell lenni. És kíváncsi vagyok, hogy te neked milyen belső munkád, vagy belső, hogy mondjam, elvégzett munkád van-e mögött, hogy te ezt tudod is csinálni.
Szeretnék én jobban...
Vagy ilyennek születtél?
Nem, szeretnék jobban hasonlítani egy buddhista szerzeteshez, már csak azért is, mert volt szerencsém Indiában, Nepálban járni, és tőlük még, az nem most volt 1996-ban, és nagyon sokat tanultam attól az úttól és tőlük. Ők sokkal többet elmélkednek, és sokkal többet lassúak, mint én. Sajnos ez kevésbé van jelen az életemben, tehát nekem ezt talán jobban kell gyakorolni, és valószínűleg az írás is részben menekvés ettől a gyors és már-már multitaskingra kényszerítő világtól, mert az egy nagyon-nagyon intim, nagyon belső, nagyon elefántcsontornyi, de közben meg egy nagyon őszinte dolog. És abban úgy igazán jó elmerülni. És abban úgy igazán jó valamit alanyian csinálni. Úgyhogy belső motiváció, nem igazán kerestem belső motivációt, mert önazonosnak érzem a dolgot, ahogy van. Tehát ezeket nem valamilyen rendszer szerint pakoltam össze, hanem úgy mellém szegődtek. Hogy az írás is valójában mellém szegődött, lehet, hogy erről akár ma, akár máskor beszélünk, de én nem mentem el mondjuk 3-4 kurzusra, amit tudom én, festészet, vagy ilyen-olyan, és akkor kiválasztom, hogy melyik illik hozzám, hanem ezért is mondtam, hogy talán szerencsés is vagyok velem úgy jobbára megtörténnek a dolgok, de amit meg élvezek, és amit meg fontosnak, vagy értektörentőnek tartok, ott, ahol tehetem, ott vagy mellé állok, vagy élére állok, vagy mások elviselik, hogy én tegyem a dolgomat.
Én inkább arra gondoltam, hogy ez a jelenlevés, azt jött nekem vissza a szavaidból, hogy nem előre gondolkodom, nem hátra, nem az hátrahagyott ügyvédi munkámra, nem az előttem lévő akár egész éjszaka rám váró írásra, hanem most épp a gyerekeimmel vagyok, és akkor csak azzal foglalkozom, hogy együtt játszunk. Ebből szűrtem le, hogy ezt nagyon kevesen tudják megvalósítani, hogy agyban is ott vannak, ahol testben.
Igyekszem, természetesen nekem sem mindig sikerül, de ez egyik kulcsa. És például én azt veszem észre, hogy a kívülállók sokszor nem feltétlenül értik, hogy én akkor abban a pillanatban miért azzal foglalkozom, amivel. És itt van egy nagyon gondos ilyen priorizálás, hogy én igyekszem például mindig úgy tenni, hogy én ne legyek szűk keresztmetszet az irodába is. Sokszor nem azzal az üggyel foglalkozom, ami mondjuk nekem a legfontosabb lenne, vagy amit adott esetben az ügyfél legjobban vár, hanem azzal, amivel mások munkáját nem akadályozom, hogy ők tovább tudjanak menni. De ez nagyon sok mindenre igaz. Tehát, hogyha én olyan döntéseket hozok az LC-házban, amivel közben hagyom a gazdasági vezetőt, meg a marketing vezetőt, meg az ügyfélszolgáltatós tegye a dolgát, akkor én például nem akadályozom a rendszerek működését, hova tovább kenőanyagot viszek bele, és aztán a többit majd teszem ide-oda vagy amoda. Ez külső szemmel akár sokszor arbitrázsnak is tűnhet, hogy én miért ezt csinálom, és miért nem azt csinálom. Persze minden nap hibázik az ember, de mégis ez egy nagyon fontos tényezője, hogy én végig gondoljam, hogy én most valójában mit is fogok csinálni, és ebben bizony adott esetben vannak önző döntések, hogy mondjuk otthon vagyok, és még mindig a számítógépet kell kinyitnom, mert tudom, ha ez most itt nem történik meg, akkor abból baj lesz, de közben a gyermekem hív, hogy csináljon már valamit, ami lehet éppen egy pingpong, vagy lehet éppen valami játék, vagy csak el akarja mesélni, hogy mi történt. Vagy éppen fordítva, hogy egyszerűen nem lehetek nem jelen most a gyermekem életében, és hiába van most traumatológia helyzet az SZ-házban, ha ezt itt most nem szolgáltatom, akkor az én integritásom megy gajra. És ez például egy nagyon fontos jelzőfény nagyon sok döntésemnél, hogy nagyon sokszor úgy döntök, hogy ha sérteni az integritásomat, akkor elutasítom, nem vállom, hát a megfelelő döntést hozom meg. És nagyon figyelek erre a belső dologra, független attól, hogy egyébként az nekem vagy másnak jó döntés lenne. De mivel én nem tudnék utána, egyszer nem tudnék vele együtt élni, azt egy nagyon fontos drivernek, már elnézést a sok globalizációból idehozott szóért, nagyon fontos iránytűnek élem meg. Ez most nem tudom, mennyire volt érthető.
Nagyjából szerintem igen.
Nem mindig ilyen tudatos vagy, vagy ez csak így már utólag tudod definiálni ezeket az irányokat
hát
az életedben?
Azt látom a többiekről, hogy elég tudatosnak mondanak engem, ami szerintem megint legalább annyira jó, mint amennyire nem. Például azt gondolom, hogy én például, amikor kisebb voltam, különösen általános iskolás és gimis, én szerintem egy elég merev gyerek voltam. De biztosan nem tartoztam lazább kiskamaszok világába. Szerintem én úgy 20-as, 30-as éveimre, vagy aztán később sokkal lazább figura lettem, mint ami korábban voltam. A szorongás az végig elkísért, a gyerekkoromtól elkezdve, csak ugye másért szorong.
És már múlt idő?
Nem elkísér.
Ja, tét értettem.
De meg tudod egyébként fogalmazni? Tehát van egy ilyen konkrét dolog a szorongásodban?
Általában, hát tudom,
mondok. Akarsz tőle beszélni?
De most már akkor fizetnie kell, nem?
Jó, hát majd azt a végén kiszámlázunk.
Majd nekem is ez egy-két tétel, majd...
Jó, lenne itt egy-két szerződés, amit át kell nézni majd a zene alatt.
No.
A szorongásaid.
Szorongásaid, igen. Mondok egy példát, ha például fölhív napközben bármelyik gyermekem, és látom a telefonomon.
Rögtön az is.
Akkor nem az jut eszembe, hogy azt mondja, hogy apa, ez a vaníliafagy, ez bejó volt.
Vagy ötös lett a nem tudom miért.
Vagy nem, hanem mit tudom, én
igen.
Eltörtem a kezem, itt van valami
baj. De ezt vedd le ezt a válladról, hogy
ez mindenkinek.
Ez közös szorongásunk.
Köszönöm.
Attól még van.
Látod, mi ugye jöttél?
Máskor is. Ez a kettes számrendszer. Milyen rögves megoldásra biztosít.
Hívjon, jövünk.
És a szakmám is szerintem ebben fusztrált már eléggé, vagy irányított egy irányba, hogy még egy orvos Hippokratészi esküt tesz, és gyógyít, és... addig egy ügyvéd a két helyre esküszik. Mondom az ügyvédi alapállást.
Várjál, két helyre.
Most mondom az ügyvédi alapállást. Meg fogjátok érteni, hogy hát nem a két helyre, amikor ott állsz a államvizsga után, nem mondják, hogy légrádió úr, esküdjön a két helyre, hanem ezzel szemben legtipikusabb, bejön két cég, vagy két ember, és azt mondja, hogy én szeretném ezt csinálni a jövőben. Szeretnék egy hosszú távú bérleti szerződést, szeretném ezt a nagy házatól van a kafé, ezt kiadni. 10 éve a kafénak, hogy vegye bérbe. szeretik egymást, egymásra találtak, már-már csókolóznak, és mindenki tök happy. Mire kell nekem gondolni? Arra kell gondolni, hogy a következő 10 évben milyen olyan problémák jöhetnek elő, amit előre le kell írni, mert amikor már előjön, akkor már nem fognak csókolózni, akkor még beszélni se akarnak
egymással.
És akkor nekem azt kéne mondani, hát és figyelj, kedves bérbeadó, meg bérlő, mi lenne, ha mondjuk kikötnénk nagyon nagy ködbért arra, hogyha bármelyik idő előtt fölmondja a szerződést, mert rádió hova menjen, te meg kinek adat is néznek, hogy
tehát mi?
20 millió forint köd, ügyvéd úr maga megvan hűlve. És akkor mondom, miért egyrészt meg akarja szegni a szerződést, mert ha nem, akkor ettől ne tessék félni. Kettő, meg mondom, most ne tessék arra gondolni, hogy most nagy a szerelem, tessék arra gondolni, hogy ha baj van, akkor ugye a ködbérnek az a lényege, hogy a ködbér mértékéig a kárt nem kell bizonyítani, az jár. Tehát az nem kell azt mondani, hogy papírok, azért engem kirúgtak, stb. Magyarul nekem azt kell végig gondolnom, 360 fokból kapásból lehetetlen a való vállalkozás, hogy a következő 10 évben velük mi történhet. És akkor bele kell vennem, hogy a COVID milyen tanulságokat hozott, ha az ellátási láncok újra megsérülnek, akkor az ő ügyletükre az később hogyan boríthatja meg a köröttük lévő színalagmát, erre kitalálni bizonyos dolgokat, és elhitetni velük, hogy figyeljetek, erről most lehet megállapodni, mert amikor már guzmi van, ti már majd nem akar még csak beszélni, látni se akarjátok.
Ez így romboló, nem? Minden nap ezzel foglalkozik.
Na most egy, ez arról épül, hogy én helyettük szorongok, hogy velük mi lesz. Szorongok, hogy mindent látok előre, hogy jó izéjek. Szorongok, hogy ők engem ne egy totál lúzernek nézzenek, hogy én ezt rájuk akarom tukmálni, pedig ők imádják egymást. Tehát egyébként az ügyvédi munka is jobbára...
Egy nagy szorongás.
Egy ilyen
más mondasz.
Na most figyelj, megint egy nagyon szép külföldi szóval, nem, most lefordítom magyarra, tehát egy ilyen kockázatfeltárás adattérkép, és akkor az alapján ki kell találni, hogy persze nem csak a rosszra kell számítani, a jóra is kell számítani.
De kell a rosszra, igen.
Uh-huh. De kell.
Világos.
És ez is azt hiszem, hogy kihatott arra, hogy amikor történik valami, akkor lényem rögtön azt próbálja meg dekódolni, hogy akkor itt még milyen pofon jöhet balról.
Hát pofon nem fog jönni balról, ezt megígérhetjük nektek, de Légrádi Gergely vendég. Jól van.
De egy zene, igen?
Tudod, hogy mennyire jól tudom átkötni a beszélgetéseket. Zene, igen, sőt, hírek.
Örülök.
És a kettes számlencet folytatjuk természetesen Légrádi Gergely íróval, ügyvéddel. Maradjatok velünk.